prédikáció alapigéjét az Ézsaiás proféta könyve 50. fejezetének 4. versétől a 10. verséig olvasom, amely igéket tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg. Az én Uram az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. De az én Uram az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki mer perbeszállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide. Íme az én Uram az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmállannak, mint a ruha, melyet megrágott a moly. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Amen. Kedves testvérek, a tegnapi napon, virágvasárnap előtti napon a Szilágyi Áron Társaság szép konferenciát tartott. Ez most a március 15-i jegyében telt el, emlékezve a kerek évfordulón az 1848-as, 49-es forradalomra és szabadságharcra, és többek között elhangzott egy előadás Kiskunhalas hőseiről is, akik részt vettek a szabadságharcban, mint egy 3000 fő vett részt Halasról, akiknek kb. 300 nevet ismerünk belőlük, és tegnap 30 olyan szeméről volt rövid ismertető, akik a város életében utána is jelentős szerepet vállaltak. És elmondta az előadó például azt a történetet is, hogy Varga Nagy István, akinek a sírja az ótemetőben van, egy szép síremlék kripta, amit majd jó lenne gondoznunk és felújítanunk. Szóval ez a fiatal ember 16 évesen szökött a bátyja után a seregbe, és honvédnek állt. Ő volt talán a legfiatalabb honvéd Magyarországon, és így hát Halasnak egy büszkesége is lehet, hogy az ifjúság példaképe. Persze semmelyik szülő nem örülne, azt hiszem, a 16 éves gyereke, hogyha megszökne otthonról és katonának menne. De hála Istennek ez a fiatal ember megmenekült, noha Aradnál elfogták, és el is ítélték, de aztán megszökött, ahogy egy 16 éves fiúhoz illik. És aztán haza jött, és szép hosszú életet élt, családot alapított, és hát híres emberek is lettek, egyetemi tanárok, akadémikusok az utódai között. Mindenképpen bátor cselekedet volt, és hősies, és önfeláldozó, és méltó ehhez a világvasárnapi történethez is emlékezni rá. Aztán volt szó egy másikról, akinek a kriptája, illetve síremléke szintén az ótemetőben található, egy angyalos síremlék Tóth Jánosról, aki a Kefe huszárezred századosa volt, a délvidéken harcolt, és szintén Aradnál fejezte be a katonai pályafutását. Kossuth Lajosnak a közvetlen közelében szolgált, amikor betörtek a császáriak a városba, és hát ő volt, aki a családi hagyomány szerint kimenekítette Kossuthot az ostrom gyűrűből. Szabadságharcosok ról szólt a tegnapi előadás, és azért említettem meg őket, mert ez a történet, a világvasárnapi történet szintén egy ilyen szabadságharcos történet valójában. És az Ézsaiás ige, amit a mai napra kijelöltek nekünk alapigének, szintén egy ilyen szabadságharcos ige. Hát arról szól az ézsaiási profécia és a proféta története, amit személyesen megír itt, hogy ő a babiloni fogságban, hiszen ez egy második Ézsaiás, ugye az Ézsaiás 40-től kezdődik egy másik bibliai könyv, amelyik a babiloni fogság idején keletkezett, és arról szól ez a profécia, hogy eljön a fogság vége, mert az Úr az Isten, az egyetlen Isten. Hiába romboltátok le valamikor 70 évvel ezelőtt a templomát Jeruzsálembe. Hiába tettétek a földdel egyenlővé a várost. Hiába győztetek, de az Úristen nem tudtátok legyőzni. És most ő győz le titeket, és minden isteneteket. És ki fog derülni, hogy ő az egyedüli Isten a világon. És el fog terjedni az ő híre és az ő vallása mindenütt. És az ő népe meg fog szabadulni innen, és vissza fog térni az országába. Mert az Úr az Isten. Ezt hirdette ez a második Ézsaiás. Forradalmi dolog volt ez. És bizonyára nem is tetszett, ahogy olvastuk is a történetben, sokaknak ez. Nyilván nem tetszett a hatalmasoknak, de gondolom nem tetszett a zsidó vezetőknek sem, akik nem hitték ezt annyira el, hogy hát innen nem lesz szabadulás, de örüljünk, hogy ilyen jól megvagyunk itt Babilonban, hogy nem szórtak bennünket szét, hogy itten gazdálkodhatunk, gazdagodhatunk, kereskedhetünk. Nincs olyan rossz dolgunk, nem kell itten ugrálni. És ez ismétlődik meg virágvasárnapon is. Amikor Jézus bevonul Jeruzsálemben szamárcsikó hátán ülve, hogy hallottuk ismét a történetet. És nem véletlen, hogy azt olvassuk, hogy a gyermekek kiáltozták, hogy Hozsánna a Dávid fiának, meg egyes zarándokok. A tanítványok gondolom, hogy akkor is úgy kicsit féltek ettől. Mi lesz ebből? Micsoda demonstráció ez? Fölül a szamárcsikóra, amit a próféta megjövendőlt, hogy az Izrael királya, a messiás fog majd így bevonulni Jeruzsálembe. Mi lesz ebből? Itt vannak a rómaiak, itt van a légiójuk, itt vannak a zsidó vezetők, akik eleve rossz szemmel nézik ezt a fölfordulást, és tudják, hogy hát ebből csak baj lesz. Ez nem lesz ennek jó vége. És Jézus meg még inkább tudta, hogy ez tényleg így van. És mégis hirdette, hogy az Úr az Isten, és nem a római birodalomé a jövő, hanem az Istennek a hatalmái, és az ő szabadításái. És így ment be Jeruzsálembe, és így vállalta ezt a küldetést, ezt a hetet, és tudva, hogy mi következik majd. Akárcsak, ahogy a próféta mondta, megkeményítettem arcomat, mint a kovakő, és eltűrtem a gyalázatot, mert tudom, hogy miért teszem. Mert tudom, hogy a győztes oldalon állok, és ott is akarok maradni. Hát így kezdődik ez a virágvasárnapi történet, a szabadságharcosok történetével, és elgondolkodhatunk azon, hogy vajon mi, a mi életünkben van-e olyan hatalmasság, ami ellen fölemelhetjük a szavunkat, és azt mondhatjuk, hogy nem ő a hatalmas, hanem az Úr, az egyetlen Úr. És nyilván nem nehéz találni ilyet. Nem nehéz találni olyat, amire azt gondolják az emberek, hogy fölösleges ellene harcolni, mert úgyis ő az erősebb. Ővé a hatalom ezzel a világon. Nem nehéz találni olyat, amire az emberek nem is gondolnak, hogy uralkodik fölöttük, mert olyan természetesnek veszik. És olyan elégedettek vele, hogy hát csak rosszabb ne legyen. Pedig látjuk a következményeit ennek a hatalomnak, ami fölöttünk van, ennek a globális birodalomnak, ami csak mocskot hagy maga után, és noha minden birodalomnak mocskai vannak, de hát ennek a mostaninak, ennek aztán meg végképp, hogy fenyeget fenyegeti az életet is, meg az életünket is. Tegnap volt egy másik előadó, Kondor Katalin, akivel az ebédnél beszélgettünk, és elmondta, hogy hát 15-20 éve írta a Hévízi kórház igazgató egy könyvet, hogy egy magyar cég, egy politikus céget telerakta szeméttel a bauxit, elhagyott bauxit bányákat, és ő is foglalkozott a műsoraiban ezzel, de azóta se történt semmi előrelépés tudtával ebben az ügyben. De hát mennyi mocskot hagy maga után ez a mai birodalom? Ott a tengerekben, a levegőben, amit érzünk. És nem is veszük észre, olyan természetes ez számunkra, olyan magától értetődő. Mi magunk is folytatjuk ezt. A családom látott egy dokumentumfilmet, csak mesélték el szörnyűködve, én nem láttam, hogy ami a napkirályról szólt, a királyi udvarról, 14. Lajosról, a gyönyörű Versailles palotáról, hogy az valójában, hogy milyen büdös volt. Amit észre se vettek a bent lakók, illetve parfümökkel próbálták elnyomni, mert nem volt angol vécé, mert franciák voltak. És állítólag hihetetlen, hogy a főurak, akik tömegével laktak ott a király környezetében, a dolgukat a folyosón végezték el. Hogy kimentek a szobába, és akkor ott elvégeztek, és akkor a szolgák, amikor éppen arra járt, akkor összeszedték. De hát el lehet képzelni, hogy milyen szag volt abban a napkirálynak a palotájában, amit aztán hát ilyen parfümökkel próbáltak elnyomni. Ráadásul az volt a orvosi diagnózis, vagy a tanács, hogy nem szabad fürdeni, mert abból bemennek a betegség a fürdéssel az ember szervezetébe, úgyhogy nem is fürödtek, csak életükben talán párszor. A napkirály persze példát mutatott, mert állítólag többször váltott ruhát, vagy fehér neműt naponta, és hát ez volt a tisztálkodás helyett. De a többiek gondolom nem voltak ilyen jómódúak se, meg akkurátusak se. Úgyhogy ez volt a napkirály udvarában a helyzet. És ezt mindenki természetesnek tartotta. És büszkélkedtek vele, hogy ők milyen felvilágosultak, és milyen modernek. És arra gondolok, hogy ez a mi világunk nem ugyanilyen. Hogy a mocskát maga után hagyja csak úgy a folyosón, minden felé eltömi, félre rakja, és büszkélkedünk, hogy milyen modernek vagyunk. És közben az utódaink szenvedik majd meg mindennek a következményét, meg mi magunk is most már tapasztaljuk ezt. És ez a birodalom, a mocska ez, a fogyasztásé, a termelésé, a növekedésé, a mohóságé, ami minden birodalomra jellemző. Ami aztán maga alá akar gyűrni mindent, és hát ezt tapasztaljuk a mostani helyzetben is, és mindenkit, aki szembe mer szállni vele. Úgyhogy nem gondoljuk azt, hogy csak akkor kellettek szabadságharcosok, akik felemelték a szavukat ezzel, és azt mondták, hogy az Úr az Isten, egyedül ő, és neki kell engedelmeskednünk, és neki kell meghódolnunk, és őrá kell hallgatnunk, és nem a közizlésre, meg arra, ami most mindenki természetesnek tart, és magától értetődőnek, hogy finomodjunk ki a hallásunk, hogy hát mi lenne, mi lenne az ő akarata, és mi az ő akarata? És ez biztos, hogy ma sem kockázatmentes így élni, és így beszélni. Hát hogyan is történt ez Ézsaiás prófétával, amit a mai igénk elénk ad, és nyilván az ő legnagyobb utóda, nem is tudom itt mondani, hogy ki utóda kinek, hiszen Jézus előbb volt mindenkinél, de ugyanez történik, ami megváltónkkal, az ő életének a, példájával is. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Így kezdődik a próféta önvallomása, és ez a mi feladatunk is. Itt nem arról szól, hogy az Úr megtanított engem hadakozni, megtanított engem fegyvert fogni, megtanított engem szervezkedni, meg sok mindent egyébként lehetne tanítani, hogy szembeszálljak a hatalommal. Azt mondja, megtanított engem beszélni. És az Úr igéjét hirdetni. Megtanított engem, hogy meghalljam egyáltalán az ő szavát. És higgyétek el, hogy ez a legnagyobb dolog, ami változást hozhat ebben a világban és a mi életünkben is. Hogy megtanuljuk meghallani az ő szavát, meghallani az ő akaratát. Mert hogyha meghalljuk az ő szavát, akkor abban hatalmas erő lesz, és hatalmas lendületet fog kapni az életünk tőle. És keresztül tudunk menni mindenen. Ahogy ez a 16 éves fiatalember meghallotta a hívást, és azt mondta, hogy neki menni kell, és semmi se akadályozhatta meg. És elindult, és végezte a küldetését, amiről meg lett győződve, meg volt győződve a szíve mélyén. Csodálatos erő van ebben, csodálatos hatalom van ebben, hogy meghalljuk, amire az Úr indít bennünket, és akkor semmi se állíthat meg minket. De ezt tanulni kell. Azt mondja, megtanított engem, mint tanítványát beszélni. Minden reggel fölébreszt, hogy hallgassam tanítványként. Ez nem úgy történik, hogy az ember egyszer csak megvilágosodik, és akkor mindent megért. Hanem ezt tanulni kell. Reggelente föl kell kelni hozzá, imádkozni kell, beszélni vele, figyelni rá, olvasni, hallgatni másokat. De ez az út, ami az Isten akarata szerint a forradalmároknak az útja, az ő gyülekezetének az útja, az ő népének az útja, a tanulás útja, hogy megtanítson bennünket is. És ez nem azt jelenti, hogy csak úgy ismételgetjük az ő szavait, amit úgy kimazsolázunk a Bibliába, és azzal vagdalkozunk, hanem nem arra tanított meg, hogy jól tudjunk emlékezni az ő szavaira, hanem megtanított arra, hogy megértsük a lényegét, hogy miről is van itt szó, és az alapján tudjuk megfogalmazni az ő akaratát, az ő válaszát ma, ebben a mai világban, ebben a mai helyzetben. Nem ismétlésre tanított bennünket, nem visszamondásra tanított bennünket, nem bemagoltatja velünk az ő dolgait, hanem megtanít a lényegére, megérteti velünk, hogy miről is van itt szó valójában. Mi az ő akaratának a közepe, a szíve, hogy abból tudjuk elmondani a mai embereknek, a mai világnak az ő akaratát, az ő szavát. Ilyenfajta tanítást ad nekünk az Úr ma is. És arra buzdít bennünket, hogy tegyük az arcunkat olyanná, mint a kovakő. Ő maga is segít nekünk, Ezékielnek mondja például, hogy ugye kemény fejű nép közé küldelek, de olyanná teszem a fejedet, mint a gyémánt, hogy te még keményebb fejű legyél. De itt azt mondja Ézsaiás, hogy ő meg az arcát, ő maga tette olyanná, mint a kovakő, olyan keményé, olyan bátorrá, hogy nem, hogy eltűrte a gyalázkodást, eltűrte a köpködést, eltűrte az ellenfeleknek a méltatlan bánásmódját. És kinek gondolna ilyenkor, hogy megváltunkra Jézus Krisztusra, aki így ment végig a keresztúton, eltűrve a gyalázatot. Így tűrte el az igazságtalan vádaskodásokat, a hamis tanúknak a tanúskodását, nem válaszolva ezekre, a méltatlan vádakra. Micsoda keménység kell hozzá ehhez. Milyen határozottság, milyen magabiztosság, milyen bizalom az igazunkban, és abban, hogy Isten velünk lesz, és velünk van most is. Bizonyos, hogy a keresztényeknek tanulniuk kellene, és kell ezt a fajta szilárdságot, ezt a keménységet, ezt a határozottságot, amely hozzá tartozik a keresztény élethez. hogy ne akarjunk mindenáron mindenhez alkalmazkodni, és mindenre csak úgy igent mondani, hogy hát biztos akkor így csinálják a többiek, akkor mi így kell nekünk is csinálni. Hogy bárcsak tudnánk különbözni, és mernénk különbözni a többiektől. Ezt jelenti a keménység. Mert aki különbözik, az biztos, hogy hátratételt, szenvedés és bántani is fogják, és ezt a mai emberek olyan nehezen viselik el. De ezt is tanulni kell, nyilván. Sajnos a fiatalok ki vannak téve nagyon ennek a bántalmazásnak, és sokszor nehezen is viselik, hiszen az egész média világ, ez a közösségi média, ez a Facebook, ez erről szól, hogy elegen szeretnek-e, és hogyha nem szeretnek elegen, hogyha nem lájkolnak elegen, akkor kétségbe leszek esve. Mennyire meg kéne tanítani a gyerekeinknek és a fiatalinknak is, hogy el kell tudni viselni. Keményítsd meg az arcodat, és nem kell mindenkinek tetszened. És lehetsz különböző, lehetsz más, mint a többi. Ez nehéz. Ez nekik nagyon nehéz. De nekünk is nehéz. Ne gondoljuk, hogy nekünk könnyű. Hogy mi azt meg tudjuk tenni. Hogy mi tudjuk vállalni a magunk arcát, a magunk küldetését, a magunk hitét, a magunk meggyőződéseit. Mert ez nehéz az embereknek. Mert mi szeretünk hasonlítani, olyanoknak lenni, mint a többiek. De a próféta azt mondja, hogy én megkeményítettem az arcomat, és olyanná tettem, mint a kova. Mert a küldetéshez ez is hozzátartozik. Azt tudja ezt megtenni, aki bízik az Úrban, aki támaszkodik az Istenére. És azt mondja a ige vége, hogy aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére. Amikor ez a Tóth János százados jelentette Kossuthnak, hogy hát úgy hallom, hogy a császári seregek betörtek a városba, és ideje lenne összeszedni a dolgainkat, akkor a családi hagyomány szerint Kossuth a íróasztalnál ült, és iratai fölött dolgozott valamin, és megmérgelődött rá, hogy ilyen rémhíreket terjeszt, és azt mondta, hogy kapitány úr, adja ide a kardját. És akkor Tóth János lecsatolta a kardját, és oda tette az asztalra. Aztán kis idő múlva valami zaj volt, és akkor Kossuth kinézett az ablakon, és látta, hogy tényleg már császári katonák vannak az utcán, és akkor visszaadta a kardot, és azt mondta, hogy viselje ezt, és forgassa azt a hazája védelmében még sokáig. És akkor adott parancsot a kitörésre, és az sikerült, és úgy tudott megmenekülni. És aztán később hát az emigrációban próbálta szolgálni a nemzetét. Nem rendült meg ez a katona, és nem esett kétségbe, tudta, hogy az igazság vele van, és hogy ő jót akar, és a becsülete nem csorbult azzal, hogy a kardját éppen elvették tőle abban a pillanatban. Aztán hamar igazságot is szolgáltatott neki a kormányzó, és visszakapta, de nem mindenki ilyen gyorsan kap elégtételt és igazságot. De igazságot fog kapni. Ez a mi hitünk és a bizalmunk, ahogy Jézus igazságot kapott, és igazságot szolgáltatott neki az Isten valóban, az ő feltámadásában. És ezt üzeni nekünk az egész keresztény történetünk, hogy ebben bízunk mi is. Hogy elvégezzük a magunk dolgát, amely nem mindig népszerű, és sokszor nem népszerű, és minél inkább az Isten dolgát végezik, annál kevésbé lesz népszerű. De Isten igazságot szolgáltat az övéinek. Ez bizonyos. Bizonyos, hogy velünk lesz ő, és nem hiába való a mi igyekezetünk, nem hiába való a mi szolgálatunk ezért a világért és a mi népünkért. Erre a tanítványságra hív bennünket a Virágvasárnap. Erre a bátorságra. Erre a helytállásra. Hogy megértsük, megtanuljuk az Isten akaratát és az ő szándékát velünk. Ez legyen az első és a legfontosabb igyekezetünk és törekvésünk. És amikor megértettük, akkor csak ezzel törődjünk, és ez legyen a szemünk előtt, de akkor ez is lesz, mert ez annyira magával fog ragadni bennünket, hogy ezt nem kell külön gyakorolnunk. Viszont azt kell, hogy bátran vállaljuk el ennek a következményeit is, és bízzunk az Isten segítségében, az ő támaszában, mert ez bizonyosan nem marad el, mert miénk a győzelem, mert ő az egyedüli Úr, ahogy akkor is ő volt, ma is, és a jövőben is ő lesz, mindörökké. Amen.